153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Farkas Tóth Szilvi, aki kolléganőm a Szilárdiban, és hát egy csodálatos történetet fog velünk megosztani. Köszöntelek nagy szeretettel, Szilvi, a stúdióban.
Köszöntelek, Ági, én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Hálát adok az én Istenemnek, az Úr Jézus Krisztus által, hogy mindjárt tudok szolgálni, és el tudom mondani az én életem bizonyságát.
Talán egy hete történt, hogy a tanáriban ültünk, és látszott, hogy van benned egy vágy mesélni, és hát megosztottad velünk egy kicsit azt a történetet, amit most a hallgatókkal is meg fogsz osztani, és hát én nagyon meghatódtam azon, hogy valaki mer arról beszélni, ezt vallásos körökben úgy hívják, hogy bizonságtétel, de úgy igazából arról szól, hogy az Úristen mit tett veled, velünk, és hogy erről, mintha szégyelnénk beszélni, pedig sokkal többet kellene, hogy megerősítsük egymást. Úgyhogy most ez fog bekövetkezni. Mivel az életedbe beleágyazódik az a csoda, amelyel végigkísérte az Isten az életedet mai napig, egy kicsit élettörténet is lesz. Kezdjük.
Hát az én élettörténetem az igazából 2002-re vezethetném vissza. 1977-ben születtem, nem keresztény családban, de az én életem az 2002-re húzódik vissza. Akkor született az én fiam. És rá egy évre sajnos jött egy betegség, egy nagyon komoly betegség, ez egy colitis crohn betegség, ami egy vékony és vastag bélgyulladást jelent, ami folyamatos gyulladást jelentett, folyamatos hasmenést, ami ugye minden egyéb tünettel sajnos társult. Egészen depresszióig lehúzott ez a dolog. Az orvosok azt mondták, hogy ezt csak is tünetmentesíteni tudják a gyógyszerek által, és hát nagyon-nagyon elkeseredtem.
Hát gondolom, ez azért borzasztó lehet.
Igen.
Egy éves kisgyerekkel egy ilyen súlyos betegséget kapni, és mondtad, hogy ez még csak az alap volt, mert csak minden társult is hozzá.
Igen, ehhez társult minden, és nagyon komoly szteroidos gyógyszereket kaptam, majd aztán ugye depresszióra is kaptam, mert hogy ezek a tünetek, ezek olyan fogságba tartottak már, hogy nem tudtam szinte se anya lenni, se feleség, sem háziasszony, ami egy alapvető dolog egy család életében.
Mennyi ideig tartott ez az időszak? Ugye indult a kisfiad egy éves korától, és mennyi ideig húzódott ez, amíg mindenféle gyógyszerek is, nyilván a léleksegítő, pszichés gyógyszerek is jelen voltak?
Hát ez az időszak, ez 7 évig tartott, mire engem elhívtak egy gyülekezetbe.
Na, hogy történt ez, mesélj? Mert ugye tulajdonképpen itt indulnak, hát előtte is, de hogy az igazi csodák, amire már te is rácsodálkoztál, innen indulnak igazából.
Igen, ez 2010-ben történt. Igazából hívtak engem előtte is, de sajnos olyan rossz állapotban voltam, hogy voltak idők, amikor még a házból sem mertem kimenni.
Ez a szorongás, a
depressziónak. Ez a szorongás, ez a depresszió, ez az aggodalom, hogy ha nem ettem semmit, akkor is ment a hasam, hogy nem ehettem fűszereset, gyümölcsöt, rostosat, szóval ez már nekem az élettel szinte összeegyeztethetetlen volt. A fiacskám volt az, aki a reményt és a tovább jutás reményét biztosította.
Tehát arra gondoltál, hogy muszáj élned, mert itt van egy kisfiú, akit neked segíteni, nevelni kell pároddal együtt.
Igen, igen, ez egy ilyen túlélési időszak volt már, és ezt sajnos ketten éltük meg a fiacskámmal, mert a férjem kiment külföldre dolgozni, úgyhogy Dániel 3 éves volt, amikor már mi ketten maradtunk, mert hogy csak egy hónapban egyszer jött haza az apukája, és ő ebből nem látott semmit szinte, mert hogy amikor ő hazajött 2 napokra, akkor én azért próbáltam mutatni, hogy jól vagyok, hogy minden rendben. Amikor megkérdezte, hogy mit mondott az orvos, akkor hát majd jobb lesz.
Tehát nem terhelted rá ennek a helyzetnek a nagy nehézségét,
nem.
Igyekezted kimenteni ebből.
Semmiképpen, és a szüleim felé sem.
Az
mert hogy mindenki nagyon aggódott értem, sokszor nyilván én is magamért, de tudtam, hogy nem adhatom fel, mert hogy van valaki, akinek szüksége van rám, és ez nyújtotta a hatalmas erőt. Ez egy isteni gondoskodás volt, egy gondviselés, hogy Isten minden helyzetbe küld valakit, és nekem a fiam volt az, az, aki adta ezt a reménységet, miközben én még nem is ismertem Istent.
Azért ez egy borzasztó nehéz helyzet lehet, és hát sajnos azt gondolom, nem vagy egyedül, tehát nagyon sok férfinak ki kell menni külföldre dolgozni, és bizony akkor az asszonyok maradnak a gyerekekkel jobbára otthon. Az, hogy nem osztottad meg sem a férjeddel az igazi terheket, sem a szüleiddel, tehát gyakorlatilag magad hurcoltad ezt a hatalmas terhet, azért ez nagyon kemény időszak lehetett.
Igen, ez nagyon kemény volt, és boldogan nézek rá vissza, amiatt, hogy ezeket a terheket le lehet rakni, hogy ezt le tudtam rakni, hogy amikor mégiscsak összeszedtem magam annyira, hogy én elmentem ebbe a gyülekezetbe, és semmi más nem maradt meg, csak az, hogy amikor én oda bekerültem, akkor gyönyörű, dicsőítő dalok szóltak. És én akkor nem vagyok egy magas hölgy, 160 centi vagyok, de hogy 43 kilóra lefogytam.
Jesszus!
És mindenki azt látta, hogy testileg, lelkileg egy megtöretett fiatalasszony bement a gyülekezetbe, aki csak sírt, aki csak mosdóba járt, és körülbelül ennyi volt, és szörnyű állapotban voltam. De ott megérintett az Úr, és ott körbefogott az ő szeretete, amit nem tudtam hová tenni, és ott én azon a napon befogadtam a szívembe az Úr Jézus Krisztust. És egyébként ez a nagy szeretet, ami ott fogadott engem a gyülekezetbe, ez egyébként meg is ijesztett, és ennek ellenére én utána egy ideig még nem mentem vissza ebbe a gyülekezetbe.
Hihetetlen, amit mondasz, és nagyon érdekes, hogy valóban így működik, ha az ember nem nincs hozzászokva ahhoz, hogy szeretik, elfogadják, segítik, akkor ez ijesztő is tud lenni. Na, mesélj tovább, hogy volt.
Amint mondtam, hogy akkor itt megszakadt ez a kapcsolat, és én egy pár hétig nem mentem Isten tiszteletre, és nekem a postaládába küldték a hittestvérek az imádságokat, a dicsőítő dalokat, mert hogy ugye én a betegség által fölállítottam az elég kemény falakat, hogy ugye ne lásson senki, hogy én mind megyek keresztül, hogy milyen fájdalmaim vannak, hogy milyen fizikai állapotban vagyok.
Ugye mesélted nekem, hogy például a fejed is nagyon fájt, nem csak a bél problémák voltak.
Igen, ugye nem mentem az Isten tiszteletre, viszont körülbelül egy 3-4 hétre rá, hogy az első alkalomot követően lett egy kétoldali homlokarcüreg gyulladásom, még ennek a gyulladásos problémának a tetejére, és én mondtam, hogy én nem szeretnék menni orvoshoz, mert hogy tudtam, hogy körülbelül kórház lenne ennek a dolognak a vége, és a fiam óvodás volt, nem volt kire hagynom. És aztán mégis sajnos bekerültem a kórházba, hogy legalább nézzék meg, hogy mi ez. Én a fogamra gyanakodtam, hogy hátha, de akinek volt már ilyen homlokarcüreg gyulladás, az egy kegyetlen, egy fájdalommal jár. És bementünk a kórházba, kiderült, a röntgen kimutatta, hogy ez egy kétoldali homlokarcüreg gyulladás, és a főorvos úr volt, aki a kezébe vett, és mondta, hogy akkor most ezt ott ambulánsan leszívják, ezt a váladékot, és fölvesznek az osztályra, mert hogy csak vénásan tudnak antibiotikummal kezelni, ugye, mert hogy semmiféle felszívódás nem volt a
bélen keresztül.
És ezt így nem szemtől szembe mondta, hanem a kolléganőjének, és engem ez nagyon megijesztett. Csütörtöki nap volt, soha el nem felejtem, és már az óvónéni vitte haza gyermekemet az ő saját lakására. És mondtam, hogy én nem tudok maradni, mert hogy a fiamnak szüksége van rám, és én nem fogok bent maradni a kórházba. De mondta, hogy ez nagyon veszélyes, úgyhogy mindenképpen már vesznek is föl az osztályra, és készítik az ágyat. És én tudtam, hogy aznap lesz Isten tisztelet. És én elmentem haza. A kórházból én elmentem haza, és a hitnek az első lépése, hogy a hit az mindig cselekedett. És én elmentem haza, hazafele már nem fájt annyira a fejem, és mentem a gyülekezetbe, és mondtam, hogy most imádkozzatok értem. mert én hiszem a gyógyulást, és ez megtörtént, és Isten hatalmas kegyelméből megtapasztalhattam azt, hogy kitartó hit által, én éjjel-nappal ott akkor csak az igén álltam, és dicsőítő dalokat énekeltem. És a Bibliában 101 ige van arról, hogy Isten akarata a gyógyulás, hogy mi megszabaduljunk, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. És ezt én csak folyamatosan vallottam, és énekeltem, és a szívembe annyira beágyazódott ez a hit, ez a remény, hogy igenis Jézus Krisztus ezt elviselte, hogy megtörtént a csoda, és vasárnapra nekem volt homlokráncom. És én megszabadultam ezektől a tünetektől.
Ez egy fantasztikus dolog. Tényleg az ember elszégyeli magát, hogy a Biblia teli van, és az életünk tele van csodákkal, csak valahogy nem merjük elhinni. Ugye itt a homlokránc az azt jelenti, hogy a duzzanat elmúlt.
Igen.
Tulajdonképpen.
Igen. És az összes fájdalom, ami avval járt, és nekem ez egy akkora erőt, és ez akkora bizonyság volt az Úr részéről, hogy ha ezt értem, megcselekedte Jézus Krisztus, akkor őnála nincsen kis probléma és nagy probléma. Őnála nincs kicsi betegség, és nincs nagy betegség, mert hogy ő mindent is elvégeztetett ott fent a keresztfán.
Most jöjjön egy kis zene, és hamarosan beszélgettünk tovább Farkas Tóth Szilvi életéről, az Úristenről, azokról a csodákról, melyeket az ő életében művelt a megtéréskor és a megtérése után, a gyógyulást és a sok minden más csodát, amelyről még mesélni fog nekünk, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, életútriportot, egy bizonságtételt, ugye vallásos körökben tudják, hogy ez mit jelent, hogy az Úristen cselekedetéről mesélni az életünkben. Farkas Tóth Szilvi a vendégem, és hát mesélted, hogy milyen csodálatos módon meggyógyultál egy szinte gyógyíthatatlannak minősített betegségből. Sokak számára, hogy mondtam is azt, hogy megtérés, hogy átadtam az életemet az Úristennek, az Úr Jézusnak, ezek nem ismert fogalmak. Mit változott benned tulajdonképpen, ahogy a gyülekezetben? Ugye nyilván tapasztaltad, hogy meggyógyított. Ez egy hatalmas tapasztalás és hatalmas bizalom. De mi az, ami igazán megváltozott attól, hogy úgymond megtértél?
Hát ami igazán nagy változást hozott az én életemben, az ige tanulmányozása közben. Az, hogy mielőtt Krisztust ismertem, nagyon-nagyon önbizalomhiányos fiatal gyermek voltam. Mindig meg akartam mindenkinek felelni. Belekerültem ebbe a mókuskerékbe, hogy meg szeretnék felelni a szüleimnek, meg szeretnék felelni a tanáraimnak, meg szeretnék felelni a diáktársaimnak, hogy legyenek barátaim, hogy valamiért kitűnjek a többiek közül, majd aztán, hogy megfeleljek a társamnak, a páromnak, a férjemnek, az ő családjának, és valahogy hiába próbálkoztam, én mindig kudarcnak éltem meg, vagy mindig sajnos a negatívra fókuszáltam, ami a mai rohanó világban is sajnos előfordul.
Hogy, nagyon jellemző.
Hogy a negatívat jobban észrevesszük, mint a pozitívat. És Istennel való kapcsolatban azt írja az Isten igéje, hogy Isten alkotásai vagyunk. Hogy az Efézus 2-ben megvan írva, hogy kegyelemből tartattunk meg, hogy igenis tervezett céllal vagyunk itt a Földön, nem véletlen, amikor születtünk meg, hogy mindenki életére az Istennek egy jó terve van, és ez a szeretet, ez a gondviselés, ez az útmutatás engem megerősítette abban, hogy nekem nem kell senkinek megfelelnem. Nekem egyedül magamnak kell megfelelnem, mert hogy bennem Jézus él.
És el vagy fogadva.
El vagyok fogadva, mert egy Istenünk van, aki szerette volna, hogy én itt legyek a Földön, és hogy betöltsem az ő ígéreteit az én életemben.
Annyira hálás vagyok, Szilvi, hogy ezt elmondtad. Olyan sokan küzdünk önbizalom hiánnyal, és én olykor a prédikációkban is hiányolom ezt a nagyon erős üzenetet, hogy az Úristen meghalt értünk, szeret bennünket, elfogad bennünket úgy, ahogy vagyunk. És ez a boldog és biztonságos, csodálatos elfogadás, szeretet, ez mindennek az alapja. Tehát akkor gyakorlatilag ez történt meg. Így beszéltünk a zene alatt, hogy arra gondolsz, hogy lehet, hogy maguk a betegségek is, amik téged kínoztak addig, amíg meg nem tértél, ettől alakulhattak ki, ettől a félelemmel teli szorongó állapottól.
Igen, igen, én úgy gondolom, hogy ez csak az én véleményem, hogy az aggodalom, a félelem, a szorongás, ez egy hatalmas fogság, a pánikbetegség, a depresszió, ezek mind olyan betegségek, ami hatalmas fogságba tudja keríteni az embert.
De az Úristen megszabadít.
Az Úristen megszabadít, neki gondja van ránk, azt mondja, hogy minden gondotokat rám vessétek, mert nekem gondom van rátok. És Istennek egy személyes kapcsolatra vágyik a szíve, én úgy hiszem, hogy az én életemben én azt tapasztaltam, hogy a beszélgetés, Istennel való beszélgetés, ő lát minden helyzetet és minden problémát, és ő, neki a szemefényei vagyunk, és mint egy szerető apa várja, hogy odaforduljunk hozzá, és elmondjuk neki, hogy nekünk mi a problémánk, és hogy ő tudjon cselekedni. Egymás épülésére vagyunk, és ez nagyon fontos, hogy ameddig én másnak segítek, és mások felé áldás vagyok, addig tudom, hogy az Úr Jézus az én problémáimra fogja fókuszálni a tekintetét, és ő addig cselekszik az én életemben.
És hát én tudom az elmúlt heti beszélgetésünkből, hogy ez a csodálatos közösség, aki imádkozott érted, és a te végtelen kinyitott szíved és hited, utána folytatódott ez a hit, mert hogy az életed hogyan alakult tovább, mesélj, mert hogy nem csak ez az egy csoda történt, ami kívülről is látszó csoda, nyilván a belső csoda erősebb, hogy bíztál mostantól kezdve az Úristenben.
Igen, hát ahogy mondtam, hogy az Úr megtette nekem ezt a kegyelmét, hogy 4 nap alatt kihozott ebből a homlokarc üreggyulladásból, viszont azért ott volt még mindig az a gyógyíthatatlan betegség, amit említettem az elején, és viszont én avval a hittel, amit ott megtapasztaltam, azt mondtam, hogy jó, akkor én hiszem, hogy az Úr Jézus ezt is el tudja végezni. És bármi lesz, bármeddig tart, de hogy én kitartok az ő hitében, és az ő igéjében, és az ő ígéreteiben, hogy igenis azt akarom, hogy gyógyulj meg, igenis azt akarom, hogy életed legyen, és bővölködjél. És ez azért további 7 év kitartó hitnek a gyümölcse volt, mire kijelenthettem, hogy már gyógyult vagyok, kimertem jelenteni, hogy gyógyult vagyok. És elmertem menni vérvételre, hogy tényleg lássam fizikai síkon, hogy ez a gyulladás, ez már nem a csillagos egekben van, hanem ez már egy olyan érték, ami elfogadható orvosi szempontból is. Nyilván, hogy ahogy jöttem ki ebből a problémából, egyre inkább éreztem, hogy valamit kell, hogy tegyek, hogy szolgáljak mások felé.
A gyülekezetbe jártál attól kezdve?
Igen, a gyülekezetbe jártam attól kezdve, és elkezdtem dolgozni. Pici, apró munkákat, de hogy kellett az, hogy minden embernek szüksége van a hasznosságérzésre, hogy igenis értékes vagyok, hogy valamit tudok teremteni, vagy tenni, vagy alkotni, legyen ez bármi. Lehet, hogy másnak ez nem nagy karrier, de nekem az, hogy én tudtam menni takarítani esetleg házokhoz, és hívtak, és ott közben bizonyságot tudtam tenni az Úrról, nekem ezek már hatalmas előrelépések voltak.
Ugye nem említettük, hogy le voltál 100%-olva már a betegségek miatt, tehát hosszú ideig otthon voltál, 4 fal között, ki sem mertél menni a házból.
Igen.
Tehát, hogy lássák a hallgatók, hogy miért borzasztóan nagy lépés,
igen,
amikről most mesélsz.
Igen, sajnos, de hogy ezek az apró munkák, ezek már így túllendítettek azon, hogy önsajnálatom megszűnjön magam felé, mert hogy a miértek, a hogyanok, ezek azért sokszor fölmerültek bennem, és hogy
miért engem, mert az Isten, hányszor halljuk.
Igen, ezt mondjuk tudtam, hogy ez nem Istentől van, hanem ez az ellenségtől van, ebben tisztában voltam a tanítások által, de hogy miért pont én, és miért, és még mindig, és már miért nem szabadultam meg, ez azért sokszor felmerült bennem.
Hát igen, azért 7 év hosszú idő. Tehát, hogy ehhez kellett az a töretlen bizalom, ami benned megvolt, meg gondolom a gyülekezet közössége segítettétek egymást abban, hogy igenis az Úr meg fogja oldani ezt is, csak még idő kell hozzá esetleg. Ugye mondtad azt is, hogy a bizonságtétel, ami most zajlik tulajdonképpen itt is, a gyülekezetetekben rendszeres. Erről igen. Mesélj, mert például ez egy borzasztóan fontos dolog. Én annyira szeretném, ha az összes egyházban ez fészket verne.
Igen, ez egy hatalmas erőt tud adni azért mindenkinek, és én nekem megadatott, hogy volt egy nagyon kedves hittestvérem, aki már az Úrnál van, és ő volt az, aki nekem bizonyságot tett arról, hogy amikor ő az Istennel közösségbe került, akkor hát ő is le volt százalékolva, és ő neki egy gyerekfej nagyságú daganat volt a hasában. Amikor megtért az Úrhoz, rövid időn belül ő neki csoda történt az életébe, felülvizsgálatra ment, és egy 2 hónapon belül eltűnt ez a daganat. Nyomtalanul, azonnal, és ez volt az, ami engem így nagyon megerősített és megérintett, és azért sokszor ezt így kérdeztem, hogy neki ajándék és csoda volt, és én nekem miért nem, hogy azért ezek a kérdések, ezek így felmerültek. De most már tudom, hogy sokkal erősebb vagyok a hitben, kitartásban, mint sajnos ez a testvérnő, aki betegség miatt költözött az Úrhoz, de sajnos láttam, hogy ő mögötte nem volt az a kitartó hit, ami nekem megadatott, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok.
Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog. Én azt gondolom, hogy a hit nagyon sokszor lebecsülik, de az egyik legerősebb energiánk. Az Isten által adott csodálatos hit, és hogy valakinek ez úgy működik, hogy mondjuk egy daganat esetén megműteti magát, végigmegy a kezeléseken, de ott van a hit, van, aki nem, és ott van a hit, és úgy gyógyul meg, és van, hogy az Úr magához hív bennünket végül. Tehát, hogy nagyon sokféle út van, akkor ha jól értem neked, a kitartásod nagyon megerősödött az alatt a 7 év alatt, amíg igazából elmúlt ez a krom.
Igen, kolitisz és krom.
Kolitisz bélgyulladás, amivel hát nagyon-nagyon hosszú ideje kínlottál. Most jöjjön egy kis zene, ismét pihenünk, hiszen ez egy fantasztikus történet, és a következő kanyarokba fogunk menni, hiszen a pályát, hogy hogyan alakult, hogy kerültél a Sziládiba, és mennyi csodát éltél még át az Úristen kegyelme által és a hited által. Erről fogunk tovább beszélgetni. Farkas Tóth Szilvia vendégem, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk ezt a rendkívül lélekemelő beszélgetést. Farkas Tóth Szilvivel beszélgetek. Mesélt arról, hogy hogyan változtatta meg, hogyan gyógyította meg az Úristen a hit, hogyan kellett azután az első csoda a betegségből gyógyulás után még 7 évig kitartóan a gyülekezet közösségébe járni, imádkozni, hinni, bízni, és ebből a súlyos bélbetegségből is gyakorlatilag kijöttél. Ott tartottunk, hogy ugye depressziós is voltál, de aztán, ahogy indult a gyógyulás, a hit, elkezdtél kisebb munkákat végezni. Hogyan alakult tovább az életed? Hiszen tel is tele van csodával utána is.
Igen, ugye, amint meséltem, hogy ezek a kisebb takarítások már mennyire felemeltek engem, és aztán az Úr hatalmas gondviselése volt, hogy 4 órában találtam egy bejelentett munkakört, úgy szintén takarítás, de orvosi rendelőt tudtam takarítani, és 4 órában be voltam jelentve, a másik 4-be pedig egyéb munkákat vállaltam, majd aztán ugye az ember tervez, és Isten végez. Mivel, hogy ketten voltunk a fiacskámmal, én úgy gondoltam, hogy ő, hogyha végez a 8 általános iskolával, akkor én nagyon vágyódtam gyerekek közé, és hogy én majd megyek és jelentkezem, és gyerekekkel fogok foglalkozni. Viszont Isten közbeszólt, és megelőzött 3 évvel, szóval a kisfiam 5-es volt, amikor is megjelent a postaládába egy levél, miszerint pedagógiai asszisztenst keresnek Kecerre a gyermekjóléti központba. És ez egy akkora csoda volt, és egy akkora reménység az én életemben, mert hogy én úgy tudtam, hogy sehol nem tudnak arról, hogy, hogy én nekem van ilyen végzettségem, hogy, hogy nekem van ilyen a szívem vágyak között, hogy, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Úgyhogy én bementem a gyermekjóléti központba, beszélgettem, ismertem az igazgatónőt, mondtam neki, hogy, hogy még van jelen ebből a, ebből a tünetegyüttesből egy-két dolog, de én úgy gondolom, hogy ez a munka lehetőség, ez, ez Isten hatalmas kegyelme, és ez is egy 4 órás lehetőség volt, úgyhogy így már teljes állású anyaként és feleségként támogathattam a családomat, mert délelőtt az orvosi rendelőbe takarítottam, délután pedig a gyermekjóléti szolgálatnál tudtam betölteni a szolgálatomat, ami egy nagyon-nagyon hálás időszak volt az életemben. Én itt hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkoztam. Az általános iskolából jöttek hozzám, vagy éppen én mentem a kicsikhez. Nagyon-nagyon élveztem. Táborokat szerveztem nekik minden nyáron 2 tábort, amiben nagyon segítőkészek voltak a kollégák. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon szép időszak volt az életemben, ez egy pályázat keretén belül ment.
Csodálatos. Az Úristen mindig akár többet is ad, mint amire vágyunk, vagy reménykedünk, csak nyitottnak kell lenni.
Ez így van.
Mesélj a szavak teremtő erejéről és veszélyéről.
Azt szeretném nektek mondani, hogy nagyon meghatározó, hogy mi az, amit kimondunk a szánkkal. Azt mondja az Isten igéje, hogy nem az betegít meg, amit megeszünk, hanem ami a szánkon kijön. Úgyhogy erre mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettem, hogy nem panaszkodok, hanem pozitívan, mindig célirányosan előre és a jó megvallásokat tegyem, hogy erősítsem magam, hogy igenis, hogy meg tudok gyógyulni, hogy egészséges vagyok.
Erről nekem az jut eszembe, hogy itt a zene alatt kerested a kulcsodat, és azt mondtad, hogy nem azt mondom, hogy nincs meg a kulcsom, hanem mindjárt megtalálom a kulcsom. Egyébként ez egy nagyon érdekes, és Magyarországon mi rengeteget panaszkodunk, és nekem ez úgy sem megy, nekem ez nem fog sikerülni. Tehát, hogy itt a szavak teremtő ereje, amire ugye az Isten is fölhívja a figyelmet, egy hatalmas erő, és akkor ezt nagyon tudatosan gyakorlod, ha jól értem.
Igen, én ezt nagyon tudatosan gyakorlom minden téren. Ezzel kapcsolatban is van egy hatalmas élményem. Még amikor keresgettem és kutattam, hogy Isten hová fog szolgálatra tenni munkahely oldalról. Én akkor is nagyon tudatosan a telefonomba beírtam, hogy szeptember 1 munka, augusztus 31-ig volt szerződésem, és hittem abban, hogy az Úrnak gondja van rám, és hogy munkát fog adni, mert azt mondja, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. És én lelkesen közvetítettem ezt bárki felé is, hogy kérdezgették a kollégák, hogy merre fogsz tovább menni. És mondtam, hogy bár én nem tudom, hogy hová, de az én munkahelyem az egy csodálatos hely lesz, ahol én tudok lenni önmagam, ahol áldást tudok lenni mások számára, és Isten igéje igaz, él, és be is következett. Ez egy hét alatt, és megadta az Úr a Sziládi Áron gimnáziumba ezt a helyet, ahol nagyon-nagyon jól érzem magam, és nagyon kellemes környezetben, csodálatos kollégákkal és vezetőkkel vagyok körülvéve.
Meséltél egy autós történetet, ez is úgy megragadott engem a csodák között.
Igen, ez abban az időszakban történt, amikor itt dolgoztam a gyermekjóléti központban, mert hogy ugye ilyen teljes buzgósággal és odaszánással végeztem mind a 2 szolgálatomat, és ugye a napi rutinba azért most már belekerült, hogy még ott volt a gyerkőc, és edzésre hordtam vidékre, és a 2 munkahely, és a szívem vágya volt egy autó, hogy legyen nekem is egy kis autóm, mert ugye a férjemnek volt, aki külföldre járkált vele. Tényleg, hogy az Úr mennyire a szívünk vágyát nézi, pénzünk nem volt túl sok, ugye? Sajnos nem volt megtakarításunk. Így aztán egy ilyen kis 1-2-es Suzuki-t néztünk, hogy az úgy megfizethető nekünk, és be tudja tölteni azt, amire nekünk szükségünk van. És az apukámat használta az Úr, aki segítségbe ment fel, bútorokat vitt Budapestre egy ismerősének, de őt kértem meg, hogy ha tud valahol egy jó kis autót, akkor szóljon nekünk. És egy két hét múlva jött az apu hozzánk, hogy akinek szállította a bútort, ők szóltak, hogy sajnos úgy alakult, hogy nem lesz szükségük a gömbölyű hátú Suzuki Swiftre, ami azért már jóval fiatalabb volt, mint amit én így elképzeltem. És az Isten kegyelméből ezt az autót, ezt meg is tudtuk vásárolni. Nagyon kevés kilométerrel, és téli gumikkal, és egy hófehér autó, és amikor átvettem az autónak a kulcsát, akkor a kulcstartóba bele volt írva, hogy Jézus szeret téged. És ez is az Istennek egy hatalmas gondviselése volt, hogy a mai napig ez az autó nálunk van. És ez egy csodálatos autó, amire mindig mondom, hogy Istenem, ez nem is az én autóm, hanem ez a te autód. És ez egy vicces történet lesz, közben nem is olyan vicces a férfiak, majd lehet, hogy ezt nem egy vicces történetnek fogják föl. Képzeljétek, hogy rendszeresen az akkumulátort lemerítettem, mert hogy alapautóról van szó, és nem volt visszajelző. Majd aztán mindig volt valaki mellettem, aki belökte az autónkat, és így gurultunk tovább. Egyik alkalommal pont itt Kiskunhalason jártunk a Tesco-nál, és nagyon lemerült az autónak az akkumulátora. Hát mondtam, hogy Istenem, most ebből mi lesz, az apukámat nem tudom hívni, mert hogy ő nem venni jó néven, hogy már megint lemerített.
Szívja, már megint lemerítetted az autót.
Igen, igen. És megállítottam több autóst, hogy segítsenek, mert hogy bikakábella hát, ha be lehet még indítani, de már annyira sikerült lemeríteni, hogy semmit nem mozdult az önindító. Egy fiatalember meg is jelezte, hogy ez valószínű önindító probléma lesz. Mire eltelt már egy fél óra legalább, és mondtam, hogy Istenem, akkor most segíts, most már tényleg rád van szükségem, mert hogy ez a te autód. És ha küldenél valakit, aki tényleg tudna segíteni, nagyon hálás lennék, és képzeljétek el, hogy jött egy úriember egy piros kis autóval, begurult elénk, és mondja, hogy segíthetek? Igen, mondom, feltétlen, ha tud nekünk segíteni egy jó bikakábella, akkor talán sikerül az autót beindítani. És ő jött, és azt mondta, hogy én autószerelő vagyok, és van egy jó bikakábelem, úgyhogy pillanatok alatt beindult az autó, semmi problémája nem volt az önindítónak. Majd aztán én lelkesem is az urat dicsérve futottam vissza az autóhoz, aki a kocsiba, hogy adjak az úriembernek egy üdvösségkártyát, és ahogy átnyújtottam neki, ő közölte, hogy én is keresztény vagyok. Hogy Istennek mindig mindenre gondja van, és mindenki felé használ embereket, segítőket.
Hát az is csoda a csodák sorában, ahogy a iskolába kerültél nagy örömünkre, ugye a Szilárdiban pedagógiai asszisztensként dolgozol.
Igen.
Mesélj erről.
Hát ezt megelőzte egy fantasztikus utazás, ami a Covid-dal, én nekem egy nagyon pozitív életszakasz volt ez a Covidos időszak. Az Istennek hatalmas kegyelmei, túráldadó szeretete és bizonyságai és útmutatásaival övezte ezt az időszakot. Én óvodába dolgoztam, amit nagyon-nagyon szerettem, és a kicsik különösképpen nagyon közel álltak a szívemhez, mint ahogy mondja az Isten igéje is, hogy olyanok legyünk, mint a gyerekek. Hogy ők a feltétel nélkül szeretnek és ölelnek, és nagyon-nagyon szerettem közöttük dolgozni. Nagyon jól össze tudtam dolgozni az óvónőkkel, a kollégákkal, és ennek az időszaknak vége lett, mert egy szerződéssel vettek fel engem. És sajnos egy picit el voltam keseredve, hogy akkor most hová tovább. De Isten túláradó kegyelme azt mondja, hogy nekem gondom van rád. És beadtam a jelentkezési lapot nagyon sok helyre, Kiskunhalas, Soltvadkert, Császártöltés, óvodákba, iskolákba, gimnáziumokba nem egyébként, mert hogy én nem gondoltam, hogy magam fajta pedagógiai asszisztensnek, illetve gyógypedagógiai asszisztensnek lenne helye egy gimnáziumban, de az Úrnak az útjai kifürkészhetetlenek, és figyeljetek, hogy hol, kit és milyen helyzetet használ a Jóisten. Egyik ismerősömet kísértem el egy rendezvényre, aki beszámolt róla, hogy az ő fiacskáját fölvették ide a gimnáziumba, és itt fogja kezdeni az 5. osztályt, de nagyon aggódik, mert hogy mégiscsak buszon kell utazni, sötét lesz, egyedül, és azért egy 10-11 éves gyermekről van szó. Hát és akkor én erre nagyon egyszerűen mondtam neki, hogy hát te ne aggódj emiatt, mondom, majd én beadom a jelentkezést a gimnáziumba, és akkor majd én kísérem a te fiacskádat, és nem lesz egyedül. És csak így nevettünk, és viccelődtünk ezen, hogy hát igazából ez így szép lenne, na de azért ez nem így működik. De amit mondunk, az legyen igen, az igen legyen igen, a nem, az pedig legyen nem. Úgyhogy, mivel hogy ott volt ez a fiúcska, én megígértem neki, hogy beadom a jelentkezést, már hogy teljesítsem ezt a kimondott szavakat, és következő héten beadtam a jelentkezést, szerdai napon, és másnap hívott az igazgató úr. Nagyon meglepődtem, és nagyon kedvesen felajánlotta, hogy bár igaz, hogy ez egy 4 órás állás lehetőség lenne, de örülne neki. És egyeztettünk, és mivel, hogy én úgy gondolom, hogy ez az Istennek az útja, ahová vezetett, ezért mindenképpen elfogadtam volna az állást, és ennek a lehetőségnek, és ennek az útnak az elején járok még, de nagyon nagy szeretettel fogadnak a kollégák, és a diákok is, én úgy érzem, hogy szeretnek és elfogadtak legfőképpen, és hogy az Isten munkája tud jelen lenni itt ebbe az iskolába egyébként is, keresztény közegbe. És ennek az útnak az elején találkoztam Ágival is, és nagyon hálás vagyok most, hogy megoszthatom veletek mindezt a bizonyságot, ami az én életemet körülveszi.
Ez így van, Szilvi. Tehát az, hogy mi a múlt héten teljesen véletlenül egy asztalnál beszélgettünk, és akkor a vágy volt a szívedben, és én láttam a szemedben, hogy valamiről mesélni akarsz, és amikor elmesélted ennek a történetnek egy részét, akkor én tudtam, hogy ezt a történetet meg fogjuk osztani a hallgatókkal, mert szükségünk van erre a reményre, ami a te szívedben van, és azokra a csodákra, amiben részesíteni tud a Jóisten bennünket. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm az életedet, ami maga bizonságtétel. Kívánok minden jót!
Köszönöm szépen!
Hallgatóinknak köszönöm a figyelmét, bízzanak az Úristenben, mert bennünk van, szeret bennünket, elfogad, célja van az életünkkel, ahogy hallhattuk ezt most Farkas Tóth Szilvitől. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.